Sátoraljaúj helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien, adásunk tartalmából. Egészségnapot szerveznek holnap Gyöngyösön. Járási fejlesztési fórumot hoznak létre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye összes járásában. Egy magángyűjteményből tovább gazdagodott a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum üveggyűjteménye. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Járási fejlesztési fórumot hoznak létre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye összes járásában, azzal a céllal, hogy a 16 régió közötti esélyegyenlőséget javítsák. A versenyképes járások program részeként a napokban Abaújban, a Szikszói járásban alakult meg a grémium, azzal a céllal, hogy a településvezetők együttesen pályázhassanak a különböző fejlesztésekre. Ma pályázat céljait a kormány jelöli ki, a projektek kidolgozását és a pályázás mechanizmusát viszont az úgynevezett járási fórumok szervezik és bonyolítják le. A részletekről Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye főispánja adott tájékoztatást.
Ugye nemrég került kihirdetésre a versenyképes járások programot megalapozó jogszabálycsomag, illetve jelentek meg azok a felhívások, amelyek a versenyképes járások programjához kapcsolódnak, és a vonatkozó eljárásrend szerint most a vármegye elnökasszonyával körbejárjuk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét, mind a 16 járásban megalakítjuk azokat a járási fejlesztési fórumokat, ahol a fórumban résztvevő polgármesterek megegyezhetnek abban, hogy milyen projekteket, programokat szeretnének a versenyképes járások program keretében megvalósítani. Ugye a legfontosabb építőköve ennek a programnak, hogy a település vezetőket arra ösztönzi, hogy egy picit túlnézzenek a saját településük határán, és járási együttműködésben gondolkozzanak. Tehát bár a polgármestereknek természetesen az az elsődleges, hogy a saját választópolgáraiknak megfeleljenek, a saját településük érdekét képviseljék, ennek a programnak azonban kifejezetten az a célja, és az az értelme, hogy a település vezetőket az együttműködésre ösztönzi. Hiszen számos olyan kezdeményezés és program van, amely nem csak egy településnek lehet fontos, hanem egy adott térségnek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ilyen szempontból nincs egyszerű helyzetben, hiszen a 358 település az determinálja, hogy ezeket az együttműködéseket nagyon komoly fókuszáltsággal és kreatívan kell megtenni, de ahogy hallottam, a polgármester kollégáknak már számos ötlete és elképzelése van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy olyan programokat fognak végrehajtani, akár a turizmus, akár a település üzemeltetés, akár az egészség fejlesztés, vagy más egyéb területeken, amelyek a járás lakosságát szolgálni fogják. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye abban a speciális helyzetben van, hogy jelen pillanatban három járást leszámítva, 13 járásban valójában nem a járás települései teszik bele azt a 250 millió forintos összeget, amely az egy adott járásra jut, hanem a központi költségvetés kiegészíti azt 250 millió forintra, tehát a mi 16 járásunk, a mi vármegyénk összességében egy pozitív egyenleggel bír, tehát plusz pénz érkezik a megyébe. Ez egy nagyon gyors lefutású és egyszerűen megvalósítható pályázati program. Március 25-től április 9-éig lehet benyújtani a támogatási igényeket első körben, amely egy formális és tartalmi véleményezést követően visszakerül majd a járási fejlesztési fórum, tehát a polgármesterek asztalára, és ők dönthetik el, hogy milyen programokat szeretnének támogatásra felterjeszteni. A területfejlesztési miniszter pedig, Navracsics Tibor miniszter úr pedig a polgármesterek, illetve a járási fejlesztési fórum javaslata alapján hozza meg majd a döntését, és csak olyan döntést, amely a helyiek kezdeményezésén alapul.
Érdekesebbnél érdekesebb előadások mellett különböző egészségügyi szűrővizsgálatokon is részt vehetnek azok az érdeklődők holnap, akik ellátogatnak a Gyöngyösi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Főiskola kampuszára, ahol a Mátra Lions Club egészségnapot szervez. A részletekről Rácz Klára elnököt hallják.
A Lions Klubok Magyarországi Szövetsége hirdette meg ezt a programot Egészségtavasz címen, és ehhez a programhoz csatlakozott a Mátra Lions Klub is, és úgy döntöttünk a vezetőséggel és a tagokkal egyetértésben, hogy mi leszünk az első olyan résztvevője ennek az egészségnapnak, melyet március 29-én szombaton fogunk megrendezni a Károly Róbert kampuszon, 9 órától 14 óráig. 9 órakor dr. Bujdosó Zoltán, a Károly Róbert Kampusz főigazgatója fogja megnyitni a programunkat, és tisztelettel felkértük a kormányzó urat, Hunyadi János urat, hogy nyissa meg ő is a Lions Club nevében a programunkat. Nagyon sok szűrővizsgálatot fogunk végezni ezen a napon. Kezdeném elsősorban a vércukorméréssel. A szűréseknek nagy jelentősége van, én azt gondolom, hiszen ha normál értékeket mérünk, akkor nincs probléma. De abban az esetben, hogyha ezek az értékek megemelkednek, akkor az a betegségnek az előjele lehet. A vércukormérést azt elsősorban három fővel fogjuk végezni. Sok emberre számítunk ezen a délelőtti órákban, és abban az esetben, ha valakinek magasabb értéket mérünk, akkor azt a szakorvoshoz fogjuk küldeni. Ezen kívül nagyon sok olyan szűrés lesz még, mint például a hangvillateszt. Nagyon fontos, hogy az ereknek, illetve az idegeknek az állapota milyen legfőképp bizonyos betegségekben, de az egészséges embernél is nagyon fontos ezt megszűrni. Lesz Doppler vizsgálat, ez szintén az ereknek a vizsgálatára szolgál. Ez elsősorban az érszűkület kimutatására szolgál. Lesz ezen kívül PSA szűrés, nem tudom, hogy a lakosság mennyire ismeri ezt a szót. A férfiakra jellemző, 40 év felett végezzük ezt a szűrővizsgálatot. Elsősorban a prostata állapotát tudjuk ezzel mérni. Van egy gyulladás, nincs gyulladás. Vannak bizonyos határértékek, melyeket majd a szűrésen résztvevőkkel fogunk közölni.
Egy magángyűjteményből tovább gazdagodott a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum üveggyűjteménye. A majd 300 tárgyat magába foglaló tárlat műemlékeinek sorába bekerültek az úgynevezett Mary Gregory stílusú üvegtárgyak is, melynek különlegességéről Darmos István néprajzkutató beszél.
Az üveggyűjteménye a múzeumnak az elmúlt években egy nagy adománynak köszönhetően jelentős mértékben megnövekedett, jelentős mértékben gazdagodott, és tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor néhány részre osztható is ez az üveggyűjtemény, hiszen vannak itt teljesen természetes módon az empléni üveghutáknak a termékei, de már az elődeink gyűjtötték a 20. század elejé feliratos üvegeket, amelyek már igazából nem mint üvegművességnek a remekei jelennek meg, hiszen ezek már általában tömeggyártott üvegek, viszont a feliratok azok tanúskodnak az egykori iparnak az emlékeiről, az élelmiszeriparnak az emlékeiről, és vannak nagyon érdekes különlegességek is, ezek közé tartoznak ezek az úgynevezett Mary Gregory féle üvegek. Most a Mary Gregory tevékenysége az tulajdonképpen stílus teremtett. Ezek az üvegek, ezek valószínűleg cseh gyárakban készültek, a 20. század első harmadában mondjam így, tehát szerintem az 1900-as és az 1920-as évek körül. Festett üvegek egyrészt színezettek, maga az üveg is színes, másrészt pedig van rajta festés, mégpedig ami azért azt gondolom az üvegtárgyakon ritka, hogy emberábrázolást. És olyan sajátos stílusa alakult ki ennek tulajdonképpen magának a festésnek, ami rákerült az üvegre, ami annyira meghatározó volt, hogy később az európai, például az olasz, illetve a cseh gyárakban készült üvegtermékekre is hasonló festést, hasonló témájú festéseket és hasonló formájú színű festéseket alkalmaztak. És hogy miről lehet felismerni a Méri Gregori üvegeket? Hát egyrészt arról, hogy a színe maga a festésnek az egy fehér zománc festés. Na de nem egyszerű zománc festékkel festettek, hanem ezt üvegporral keverték össze, és ezért ez tulajdonképpen beleolvadt, egyé olvadt az üveggel a melegítés hatására. Tehát ez maga a technológia. És akkor mi is az, amit láthatunk? Hát általában ilyen viktoriánus korú gyermekek jelennek meg ezeken az üvegeken, vagy éppen nekünk az egyiken egy puttó van, kis szárnyas angyalka. Ezek vannak mintaként fölvéve, és általában például a gyermekek azok ilyen természeti környezetben láthatóak, tehát játszanak, réten vannak, fák között vannak, és tulajdonképpen érdekes, hogy a stílusról azt is leírják, hogy nagyon érdekesek a fáknak a levelei, mert ezek úgy bizonyos ilyen tollas formájú levelek, olyanok, mint egy madártól, olyanok a levelei a fának. Tehát tulajdonképpen ez a jellemzője ennek a festésnek, ennek a stílusnak, és hát ilyen régies az egész, ez a viktoriánus kornak a jellemzője az, amit tükröződik.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Helyenként jelentős mennyiség hullhat, míg egyes északkeleti tájakon számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél néhol élénk marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 28-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
To Lake Balaton, can't wait to get to the party. Wish I could fly at the speed of light, just like a star in a movie. The moon is up by Lake Balaton, my soul is drawn to the music. Feels like a living in paradise. I feel the groove in my heartbeat when the forever, till daylight comes back with the sunrise in your eyes.
Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Rugalmasabb, az egriek számára kedvezőbb tarifa lesz a városi közösségi közlekedésben. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna. Népszerű a nyugdíjasoknak szóló vidéki otthonfelújítási program. Megújult a Turinformeger irodája. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. ...2887 településen 420 ezer nyugdíjas háztartásnak, összesen 600 ezer nyugdíjasnak van lehetősége otthonfelújításra. Erről Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasoknak szóló vidéki otthonfelújítási program kapcsán beszélt. Jelezte, hogy egészen 6 millió forintig megduplázzák a rendelkezésre álló forrásokat, azaz aki az otthona felújításába beletesz 3 millió forintot, a kormány további 3 millió forintot vissza nem térítendő támogatást ad hozzá. Kiemelte, hogy nem csak házakra, lakásra, hanem akár a fészerre is elkölthető a támogatás, amelyre az igényeket személyesen online vagy postán lehet benyújtani.
A régebb óta fiataljainkra is figyelünk, a nyugdíjasainkra. 2887 település, közel 3000 település, 5000 fő alatti települések, 600 ezer nyugdíjas tud pályázni az államkincstáron keresztül a vidéki otthonfelújítási programba. Minden forinthoz egy másik forintot adunk, és ezt nem csak házfelújításra, hanem éppen a fészer felújítására is lehet használni, ami azt jelenti, hogyha 3 millió forintot biztosít a nyugdíjas, akkor ahhoz az állam másik 3 millió forintot tud adni, de természetesen működik a 2 millió, 1 millió, 1 millió, 500 ezer, 500 ezeres duplázás is ennek vonatkozásában, hogy a régebb óta fiataljunk is olyan körülmények között tudjanak élni, amiben lépésről lépésre előrébb mennek.
1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára az ukrán kormányzati tisztségviselőkkel tartott sajtótájékoztatóján tavaly év végén. A terv további részleteinek kidolgozása érdekében Lónyán tartottak tanácskozást a Barabást és Lónyát érintő határfejlesztésekkel kapcsolatban. A részletekről Nagy Ernőt, a település polgármesterét hallják.
Ezen a találkozón elsősorban a határmentiség került szóban, hiszen zajlik még a háború, ami nekünk nem túl jó, meg szerintem a világon senkinek sem, hiszen emberek százai halnak meg naponta, de valahol már sokan a jövőbe tekintenek, hogy egyszer ennek vége kell, hogy legyen, és akkor itt valamilyen újjáépítés fog kezdődni. Nem csak, hogy az újjáépítés, hanem valahol az 5 Magyarország, illetve Ukrajna közötti határátkerőnek a kapacitását valamilyen szinten bővíteni kellene. Erre már voltak most államközi megállapodások, voltak találkozók Ungváron, a magyar külügyminiszter Hotyár Szijjártó Péter úr, és sok-sok mindent előre vetítettek ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen Trianonra vezetem vissza ezt az egészet. 1920-ig nem igen érezte senki ennek a hátrányát, hogy tiszaparti település vagyunk, ez akkor még nem volt országhatár. 1920-ban viszont, hogy oda került az államhatár, ez jelentősen korlátozta az ott élő embereknek a mozgását, és ez a lélekszámban is mutatkozik, hiszen még a 60-as években több mint 2000-2500 lélek lakta Lónyán. Ma a hivatalos kimutatás szerint egy 800 lélek, aki ott tartózkodik. Valóságban lehet, hogy még kevesebben is vagyunk. Igazából nincsenek munkahelyek, de semmilyen megtartó ereje nincs annak a térségnek. Tehát mindenféleképpen nyitásra lenne szükség. Tehát ezért is lenne jó a határmenti infrastruktúrának a fejlesztése, mert az magával hozná talán a hidat, a híd pedig egy nyitást, az életet jelenteni, hiszen a nyírséghez közelebb kerülnénk. A megbeszélésen az is szóba került, hogy ha a határátkelőket fejlesztik, akkor természetesen a településeket elkerülő utak fogják majd körbevenni, és ezeken az elkerülő utakon, tehát ugyanúgy Lónyát vagy Barabást is említhetném, lehet lesz majd a ipari térséget megközelíteni, tehát a fejlettebb térséget megközelíteni. Itt elsősorban majd az M34-es út lesz, ami Vásárosnoménytől Záhonyig menne, ez egy autóút, de talán autópálya minőségben, tehát ez lesz a fő csatlakozási pontja.
Yeah. rugalmasabb, az egriek számára kedvezőbb tarifa lesz a városi közösségi közlekedésben. Erről Wagner Ákos beszélt mai sajtótájékoztatóján. Eger polgármestere elmondta, az áprilisi közgyűlésen javasolni fogják, hogy továbbra is megmaradjon az egri lakcímkártyával rendelkezők 1000 forintos helyi járatú utazási kedvezménye, de számos további kedvezményes újítást is terveznek. Hozzátette, idén nem lesz óriás kerék a városban.
A MÁV személyszállítás ZRT-vel szoros kapcsolatban vagyunk, hiszen az Eger tömegközlekedését ők biztosítják. A tarifarendszert felülvizsgáltuk, 2019 óta változatlan tarifarendszer működik. Megvizsgáltuk, hogy a egriek kedvezményét meg tudjuk-e tartani, és azt a döntési javaslatot készítettük elő az áprilisi közgyűlésre, hogy a egriek kiemelt kedvezményét, az 1000 forintos kedvezményes bérletet megtartjuk, annyi szigorítással, hogy ugyanakkor ezek a kedvezményes bérletek úgy érhetőek el, hogy csak személyesen a jegyirodákban, a lakcímkártya ellenőrzetően adhatóak ki, tehát a digitális mobil alkalmazásokon keresztül megszűnik ezeknek a elérhetősége. Ugyanakkor a áprilisi közgyűlésen előterjesztett anyagban új menetjegy lehetőségek is szerepelni fognak. Bevezetünk egy új napi jegyet, amelyek eddig nem volt. Ez egy 24 órás, az összes összvonalas jegynek tekinthető. Ez elsősorban a turistákra számítunk ebben, hogy igénybe fogják venni a tömegközlekedési eszközöket, illetve át fog alakulni a havi bérlet, félhavi bérlet és az egész éves bérlet rendszer is abban, hogy nem teljes hónapot fog érinteni, hanem átállunk 30 napos bérletre, 15 napos bérletre és 365 napos bérletre. Ez ugye annyiban lesz változás, hogy a kiváltás napjától lesz érvényes 30 napig, vagy 15 napig, vagy 365 napig. Ez egy rugalmasabb használatot tesz lehetővé a lakosság számára.
A közgyűlés elfogadja, ez mikortól léphet érvénybe?
Az áprilisi közgyűlésen ott teszünk javaslatot, amennyiben elfogadja az áprilisi közgyűlés, akkor várhatóan ezek július 1-jében lépnek hatályba.
Még itt a sajtótájékoztatón volt egy másik téma, nem lesz óriás kerék a városban. Végülis mi indokolt ezt a döntést? Nem.
Érkezett hozzánk a kérelem, hogy ismét föl szeretnék állítani a óriás kereket Egerben a Gárdonyi téren. Itt a főépítési csoporttól kikértük a szakmai véleményt arra vonatkozóan, hogy Eger történelmi belvárosában hogyan illeszkedik ez a óriás kerék. Azt az állásfoglalást kaptuk, hogy alapvetően nem feltétlenül ide való idegen ettől a épített környezettől, ami Egerben található. Ezt követően mi megkérdeztük a lakosságot és a közösségi médián keresztül egy szavazás keretében. Ezt az arányt kaptuk a szavazóktól, hogy a 63%-an nem támogatják az óriás keréknek a felállítását, és 37%-an igen, úgyhogy itt is ezt a döntési javaslatot tesszük, hogy Egerben ebben az évben meg legyen óriás kerék.
Megújult a Turinform Eger irodája. A helyiség teljes körű felújításon esett át a Kisfaludi 2030 program keretében. A 34 millió forintos beruházással modern, barátságos és akadálymentesített ügyféltér várja az egrieket és a városba érkezőket, mondta el a mai iroda átadón Törőcsik Gábor, az Egerváros Turisztikai Kft. Ügyvezetője.
Perceken belül láthatja a sajtónyilvánosság is a megújult Turinform iroda Egert. Ez egészen pontosan milyen megújítás és mennyi idő alatt valósult meg ez a projekt?
Egri Turinform most belülről újult meg teljesen. Ugye az egriek tudhatják, hogy körülbelül másfél éve kívülről a homlokzat megújult, és most egy pályázati forrás, a kisfaludi pályázati forrásnak köszönhetően teljesen átalakult a belső. Ez úgy van, hogy az országban a Turinform irodáknak van egy egységes arculata, és lépésről lépésre megújulnak a magyarországi Turinform irodák, és most mi kerültünk sorra.
Ez már egy szükséges felújítás volt, vagy pedig jókor jött ez a pályázat, hogy végül sikerül megvalósítani? Tehát itt alapvetően helységek lettek mozgatva, fejlesztés, infrastruktúra, vagy egy gyakorlatilag minden megújult?
Igazából a fő dolog az az arculathoz való igazodás, tehát hogy egységes legyen az országos Turinform arculat. A másik, hogy például mozgáskorlátozottak most már be tudnak jönni, nincs eddig nem lehetett megközelíteni. Újabb kis funkciókat is, például csomagmegőrző van a Turinformban, mobiltöltési lehetőség, gyereksarok, tehát hogy egy kicsit funkciókval is bővültünk, de igazából a nagy fejlesztés az, hogy arculatilag, tehát tényleg burkolatot cseréltünk, kifestettünk, egy kicsit az elektromos rendszert, tehát hogy felfrissítettük, és ez most olyan elegáns környezetbe tudjuk fogadni a vendégeket, illetve az egrieket is, ami szerintünk egy méltó ideger minőségéhez.
Tehát azért a Turinform iroda 90-es években már biztos, hogy működött, nem tudom most a pontos dátumot, de tudom, hogy én még itt voltam szakmai gyakorlaton középiskolában, tehát tényleg már bő 30 éve működik az intézmény, és ugye évek óta megszokható a szolgáltatásokban, ugye programkínálat, jegyértékesítés, stb., hogy esetleg a szolgáltatás bővítés is várható-e?
Igazán nagy bővítés nincs, mert nagyon szépen beállt a funkciónk így a városban. Ugye elsődleges ez a vendégek, tehát a turisták fogadása, információval ellátás, de nem csak úgy, hogy aki betér, hanem itt nagyon sok telefonos e-mailes megkeresés van, illetve a háttérben a kollégák adatbázisokat töltenek, tehát az internetre felkerüljön Egerről, illetve környékéről pontos adat, az itt történik. Tehát ez fontos tudni, mert sokan ezt nem tudják, hogy itt nem csak az
a face-to-face kommunikáció
van. Igen, nagyon sok háttérmunka is van. A másik, hogy az egrieknek is egy ilyen iroda vagyunk, és hogy ugye említetted itt a jegyiroda funkciót, tehát tényleg nagyon sokan bejönnek még koncertjegyeket, színházjegyeket venni, nem csak egrieket, hanem országos szinten is árulunk, illetve nagyon fontos a városkártya, tehát itt lehet a városkártyát intézni, ami nagyon sok egrinek, tehát rendszeresen bejönnek.
És itt ebben az irodában hány órától hány óráig fogadjátok az ügyfeleket, turistákat, helyieket, érdeklődőket, bárkit, és mondjuk mekkora apparátussal dolgoztok?
Hát a front office-ba, azaz kint a láthatóan általában két kolléganő van, és hétköznap 9-től délután 5-ig, illetve szombaton vagyunk 9-től 1-ig, illetve a szezonban 2-ig. Ugye itt zárójelben megjegyzem, sokan mondják, hogy miért nem vagyunk nyitva vasárnap, de hát hogy a hosszú-hosszú évek során kialakult, hogy vasárnap is nyitva voltunk, de nem térnek be a vendégek, mert az az elutazó nap általában egy hétvégén. Tehát, hogyha elsőre ránézünk, vasárnap sok a turista, igen, de már nem jönnek be, hanem inkább aki egy több napot, az az első napon jön be hozzánk, illetve előzetesen érdeklődnek.
És akkor még egy dolog kapcsán visszatérve a beruházásra, illetve a megújulásra, ez a pályázat, ez mekkora forrás biztosított, mekkora forrást kaptatok a megújításra?
Itt 34 millió forintnál kicsivel több összegről van szó, ezt mi 100%-osan Kisfaludi program ezt finanszírozta, előfinanszírozta, ez nagyon fontos, és ezt teljes mértékben erre a funkcióbővítésre, illetve arcolati megújulásra fordítottuk.
Hát gratulálok, sok szeretettel, azt gondolom, hogy egy megújult környezetben a munka is valahogy impulzívabban fog.
Igen, lelkesítő, meg reméljük a vendégek, betérő vendégeknek is tetszeni fog. Biztosan. Sok szeretettel várjuk őket.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyéspüspök szentmise keretében megáldotta a Máté Szalkai Széchenyi István katolikus német nemzetiségi általános iskola Szent József titulusú új kápolnáját. Koncelebrált Heidelsperger István püspöki helynök és Német István püspöki titkár. A szentmise elején DNS Béla, az iskola főigazgatója arról beszélt, hogy egy olyan hely jött létre, ahol a rohanó hétköznapok közepette megállhatunk, és Isten jelenlétében új erőt meríthetünk. Hozzátette, az új kápolna az iskola szívévé válik. Homíliájában Palánki Ferenc püspök emlékeztetett: Jézus mindannyiunkat arra hív, hogy a szeretetének hírnökei legyünk. Jézus eljött, mert Mária igent mondott rá, és hozzánk is eljön, ha mi is kimondjuk ezt az igent. Ő megjelenik köztünk. Megjelenik a szentmisében, a kenyér és a bor színe alatt. Újabb misszióba indul Afrikába dr. Fodor Réka, aki ezelőtt még elhozta legújabb kötetét az egri közönségnek is. Ez az út a doktornő életében már a 20. orvos missziós utazás lesz. Elsőként az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulóinak és pedagógusainak tartott tanúságtételt, és mesélt hivatásáról is. Az Afrika Alapítvány misszióinak története a nigériai Onitsában működő Borromeo Szent Károly kórházban folyó munka, az ottani betegek gyógyítása számunkra elképzelhetetlen körülmények között, iskolák alapítása, a nővérképző támogatása és ösztöndíjprogramok kapcsolódnak dr. Réka nevéhez. Afrika, ahogy a doktornőt Afrikában elnevezték, nem ismeretlen az egri közönség előtt, hiszen első két kötetét is nagy érdeklődéssel fogadták. A nap folyamán a diákokkal való közös beszélgetés után az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont Erdődi termében a Főegyházmegyei Könyvtárral közös szervezésben mutatta be legújabb, idén februárban megjelent Afrika 3 című könyvét, amely a 16. missziós útját mutatja be.
Már 3 év egyszer megírdódott egy kézirat, az ugye még a Gregus Sándor a férjem írta, de az egy balesetben elégett, és ez az elégés után kiderült nem sokkal, hogy áres betegségben szenved, és nagyon hamar meghalt. Így aztán ott álltunk Afrika könyv nélkül, de én nem is gondoltam volna, hogy lesz ebből folytatás, mert én nem vagyok író, tehát én nem akartam ezt a könyvet újra megírni, főleg, hogy nem tudtam az első kettőt se nélküle. Viszont jelentkezett német Lila barátnőm, aki egyébként újságíró, és azt gondolta, hogy segít abba, hogyha nem is olyan lesz, mint amit a Sanyi megírt, egy másik könyvet, amely egy interjú kötet lenne, amiben megelevenednek azok a szereplők, akikről én évek óta mesélek, Izunna atya, Bazid atya, az érsek, a Maka nővér, és mondta neki, hogy ez nagyon jó ötlet, mert ő már rég is akart jönni misszióba, csak nem orvos, ezért nem volt rá igazán szükség, és azt mondta, hogy inkább azt a pénzt, amit ő repülőjegyére hasznosítanék, azt inkább adjam oda a maláriás gyerekeknek. De ez egy apropó volt arra, hogy mégis kijöhessen. Egy fantasztikus 2 hetet töltöttünk együtt tavaly, pont ilyenkor, húsvétre mentünk ki, és elképesztő sokat nevettünk, tehát az a sok borzasztó dolog, ami tényleg történik, az is le van írva a könyvbe, de emellett azt mondta a Lila, amikor azértünk, hogy ő életében nem nevetett ennyit, mint ebbe a 2 hétbe, és így sokkal több lett, mint egy interjú kötet, mert megírt az úti naplóját, és attól egy felgeteges jó történeteket. Ha az ember ki van misszióban, úgy is történnek a dolgok. Megírni hosszabb idő egy könyvet, mint elolvasni, úgyhogy ez az 1 évvel ezelőtti történet, én azóta már 3-szor voltam kint, tehát ez a 16. misszióról szól, illetve arról, ami a 2-es és a 3-as kötet között, az a 4-5 évet összefoglaljuk az én interjúmba. De azóta már most megint mentem ki 3-szor, most megyek ki 20-szorra nem sokára, pár nap múlva. Hát ezt majd az Afrika 4-be fogjuk valamikor egyszer leírni.
A doktornő példája sokakat szólít meg a cselekvő szeretet gyakorlására, s hathatós segítségnek köszönhetően misszióira egy-egy orvos csapattal, segítőtársakkal térhet vissza afrikai otthonába, megmutatva másoknak is azt, hogyan lehet boldogan és alázattal enyhíteni mások szenvedését, és hogyan lehet életeket menteni és 10000-ek életét megszépíteni elképzelhetetlen körülmények és nélkülözés közepette. Vas Réka orvostanhallgatót, az alapítvány önkéntesét hallják.
13 évesen találkoztam először Rékának a munkásságával egy videóműsorból, és hát nagyjából annyi idős voltam, mint ő, amikor először találkozott Afrikával. És hát egyből megtetszett ez a missziós munka, de aztán úgy éreztem, hogy hát ez olyan rendkívüli embereknek való, nem pedig az ilyen mindennapi embereknek, mint én, úgyhogy sokáig csak így nézőként vettem részt így az életében, így követtem a munkásságát, meg nem tudom, részt vettem a dolgokban, de nem csak így a színfalak mögül bőven. És aztán elmentem én is az orvosi egyetemre, orvosnak tanulok, most másodéves vagyok, és aztán egyszer csak így újra összehoztak az útjaink Rékával, találkoztunk, Fodor Réka doktornővel, találkoztunk egy egyetemi órámon, Csókai professzornak az előadásán volt meghívott vendég, és nagyon feltámadt így a szívemben ez az Afrika történet, és úgy éreztem, hogy sokkal szívesebben szállnék bele még inkább a szervezésbe, úgyhogy felajánlottam, hogy ilyen háttérből szívesen segítek, és aztán most úgy alakult, hogy a novemberi nagy misszióba, ahova Réka visz majd ki csapatot is, oda be tudok csatlakozni önkéntesként.
Az EGRI eseményen elhangzott, az Afrika 3 című könyv egy interjú kötet, beszélgetésekből áll, kiegészítve a szerző személyes élményeivel és lánya Gregus Anna fotóival, melynek alcíme egy afrikai törzs tanítása arról, hogy a boldogság nem a szenvedés hiánya. A kötethez Székely János szombathelyi megyés püspök és Csókai András idegsebész missziós orvos írt ajánlást. Dr. Fodor Réka és segítői vallják, meg kellene tanulnunk a sokat szenvedő nigériaiaktól, keressük meg az életünkben, környezetünkben azt, aminek örülni tudunk. Urunk születésének híruladása gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén Veres András győri megyés püspök a gyermekeket váró gyermekre vágyó házaspárokért mutatott be szentmisét a győri nagy boldogasszony székesegyházban. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az életvédelem ünnepe is. A főpásztori szentmise keretében sor került a lelki adoptálásra, azaz elkötelezett hívek ígérettételére, akik vállalták, hogy 9 hónapon keresztül napi 1/10 rózsafüzért és egy rövid imádságot mondanak egy megfogant veszélyben lévő magzatért. Az ünnepen jelenlévő gyermeket váró házaspárok áldásban részesültek. Új rendfőnököt választottak a Szalézi rend élére. A Don Bosco Szalézi Társaság a 29. egyetemes káptalanja megválasztotta az új rendfőnököt, Fábio Attard atyát. Ő Don Bosco 11. utódja, aki arra hivatott, hogy vezesse a Szalézi rendet, és fenntartsa karizmáját a fiatalok, különösen a legszegényebbek és legsebezhetőbbek szolgálatában, a világ 136 nemzetében. A 220 tartományfőnök és küldött, akik Torinóban a történelmi Valdocco anyaházban gyűltek össze, a zsinati megkülönböztetés intenzív utazásának végén a kortárs szalézi identitás teljes mértékben megtestesítendő Don Fábio Attard rendtársat nevezték ki rendfőnöküknek. Karizmájával Don Fábio egy 13.750 megszentelt életet élő személyből álló közösséget fog éltetni és irányítani, akik az 5 kontinensen 92 tartományfőnökségbe szerveződnek. Még tart a katolikus Caritas, Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtése, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. A Heves vármegyei nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton 14 órától. Az idei immár 11. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyi és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. Az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szeretettel vár minden érdeklődőt idei nagybőjti imaestjére április 2-án 18 órától a Líceum kápolnájában. A program keresztúttal kezdődik, majd 19 órától szentmise lesz, melyet Cárán Bálint celebrál. Közreműködik a Talentum együttes. Az este agapéval és kötetlen beszélgetéssel folytatódik ezután. A budapesti alkantarai Szent Péter templom közismertebb nevén a pesti belvárosi Ferences templom és a férfi szerzetes előjárók konferenciája szervezésében nagybőjti lelki gyakorlatot tartanak az érdeklődő pedagógusok számára április 3-ától 5-éig. A lelki gyakorlatot Dejcsics Konrád bencés szerzetes gimnáziumi tanár, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója vezeti. A 3 estét felölelő lelki gyakorlatnak a Budapest belvárosi Ferences templomat helyett. A program során lesz keresztút, pódiumbeszélgetés az egyház és az iskola jövőjéről Glovicki Zoltánnal és Gájer Lászlóval, valamint szentmise és elcsendesedés is. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt az Egri Don Bosco nővérek tavaszi családi napjukra, a Laura Vikunya családi napra, április 5-én 10 órától 15 óráig. A program során a kisebb korosztályt játékos programok várják, a közös ebéd után szentmise lesz. A családi programra a szülőket, nagyszülőket is várják, a Malom utca 11 szám alatt található Egri Szalézi oratóriumba a szervezők. A program ingyenes. Megújult zenei programok az Egri Bazilikában. A felújított Egri Bazilika nagybőjti egyházzenei áhítattal várja az érteklődőket április 5-én 17 órától. Az áhítat során Kakuk Ferenc kápolnai plébános tart elmélkedést, emellett a bőjti időszakhoz kapcsolódó liturgikus szövegekre íródott orgona és kórus művek hangzanak el. Orgonán Johann Sebastian Bach műveit hallják Kubik Tamás, a Főszékes Egyház orgona művész karnagy előadásában. A kórus műveket pedig a 2024-ben alakult fiatal egri énekesekből és művészekből álló Vox Eterna kamarakórus szólaltatja meg. Az áhítatra szeretettel várnak mindenkit. A Mindszent Karizma közösség tagjai szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt április 12-én a 8. közösségek regionális karizmatikus találkozójára, melynek helyszíne a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola, a Mádai László utca 2 szám alatt. A program 8 órától kezdődik regisztrációval, majd köszöntő lesz 9 óra 30-tól. Dicsőítés tart Csészér László és zenekara, majd a tanítás 11 óra 15 perctől lesz. Szabó József, a Miskolc Diósgyőri plébános Legyetek szentek címmel tartja meg előadását. Az ebédszünet után műhelyek lesznek, majd a szünetet követően 15 óra 45 perctől szentségimádás és közbenjáró ima szolgálat lesz a Szent Ferenc kisnővérei vezetésével. 17 óra 30 perctől a Szent Misét Lóci Tamás atya celebrálja. A hozzájárulás a találkozóhoz 3500 forint, mely tartalmazza az ebédet és egy váltáskát. Kérik a közösségek vezetőit, hogy a hozzájárulás összegét közösségenként a helyszínen a pénztárnál készpénzben szíveskedjenek befizetni. Regisztrálni április 1-ig lehet a regisztrációs lap kitöltésével. A találkozóval kapcsolatban érdeklődhetnek és információt kérhetnek. Juhász Gelencsér Anettnál a 0670 933 80 26-os telefonszámon, vagy a karizmatikus találkozókukat gmail.com e-mail címem. Idén is lesz hagyományos Egedhegyi keresztút Egerben, április 12-én szombaton. A dobótéri gyülekező a Minorita templom bejáratánál várja a túrával egybekötött lelki programra érkezőket. A 9 óra 30 perckor kezdődő keresztutat rossz idő esetén is megtartják, csak rövidített útvonalon. Elindult a regisztráció az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. 2025-ben is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson. A soron következő a tavaszi találkozó, május 24-én, az őszi pedig október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója Reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Zopf Klára nővér tanítása lesz. Ezután szentségimádás és műhelyfoglalkozások várják az érkezőket, a 16 órai Szent Misét pedig Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja. A zenei szolgálatot a Gável család végzi. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Családok keresztútja. Könyörögjünk. Isteni üdvözítőnk, mi bűnösök vétkeztünk, és te szenvedtél ártatlanul a keresztúton és a kereszten. Ide juttattak vétkeink. Töredelmes szívvel szánjuk és bánjuk életünk minden bűnét, amelyekkel téged legnagyobb jótevőnket hálátlanul megbántottunk. Hogy szeretetünket megmutassuk és vétkeinkért megkérleljünk, követünk keresztutadon. Add meg lelkünk üdvösségére és a tisztító tűzben szenvedő lelkek segítségére, Anya Szentegyházadnak a keresztút járására engedélyezett búcsúit. Amen. Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus, és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára, szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom, én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam. Érted és értük.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram! Állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elfogadása. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkozzam mindentől, ami számomra kellemetlen, sőt, azt akarod, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent.
És áldott a léleknek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram!
Harmadik állomás. Jézus először essik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Az életterhe engem is földre sújt. A család is néha nyomasztó teher. Én is hányszor vagyok teher családom számára. Ha mellettem elesik valamelyik családtag, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek rá úgy, mint a farizeus? Én bezzeg nem vagyok ilyen. Saját maga okozta, viselje is a kínját. Meglátom-e, hogy benne Jézus te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta, még ha a családi kötelék nem is indított volna együttérzésre. És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek? Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamban bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek. Segíts megérteni, Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább családunk keresztútján sem.
Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
Könyörülj rajtunk, Uram, és családjainkon is.
Bánat, zúgokba megy.
Negyedik állomás. Jézus szent anyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Az anyák fájdalmának állomása ez. Az anyák titkának állomása ez. Az anyák sorsának megszentelése ez az állomás. Az anya a szíve alatt hordozott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, mikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy mások bántják gyermekét. Úgy tud mellettük lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nem csak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket. Lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas, megbocsájtó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele.
Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Könyörülj rajtunk, Uram! Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
Ez a család apák állomása. Ez az állomás az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a Teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg. Ha nem csak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei legdrágább kincsével és jövőjüknek legfontosabb mozzanatával is törődik, a gyermekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a keresztől nem szabad vonakodniuk.